Szervusztok, kedves hallgatók! Ismét itt a kettes rendszer, amit annyian vártatok. Délután van, péntek van. Vendégünk itt a stúdióban Beck Zoli, a 30Y együttes frontembere, énekese, szövegírója, és aki most nem ezt a kalapját vette fel a mai napon, hanem a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarán egyetemi adjunktus, a romológia tanszéken, és éppen onnan jött tanításból, ugye?
Ez így van, sziasztok!
És mi jót tanítottál ma a gyermekeknek?
Gyermekek. A fiatal felnőttek.
Igen, 10-től volt ma egy előadásom, ami a romológia alapjai névre hallgat. Ez egy paletta kurzus, szóval hétről hétre más kollega tanítja a saját szakterületét, és akkor így pont ezen a héten én voltam. Szóval így, és déltől meg volt a normál heti előadásom, ami meg egy szintén ilyen bevezetés a romológiába kurzus, ahol nagyjából a Roma Studies diskurzusának a lehetséges tereiről beszélgetünk.
De in English? Mert hogy úgy mondtad? Angolul mondtad?
Hát a romológia az igazából magyarul nincs. Tehát nem akarok belemenni a logiák és isztikák problematikus helyzetébe, szóval alapvetően a Roma Studies, mint Studies jellegű diskurzus, igazából a Roma Studies névvel éppen azt akarja jelölni, hogy ez egy kritikai diskurzus. Tehát nem a romákról, cigányokról beszél, hanem a romákról, cigányokról szóló beszédről beszél.
Aha.
De miért nyugodtál te itt ki?
Hát úgy van ez, hogy tudnék mondani szuper személyest is, meg szakmait is. A személyes talán valami afféle lehetne, hogy tinédzserként olvastam egy könyvet, a Devecseri könyvtárból vettem ki, aztán később ki is loptam. Ez a Holdosinak a Kányák című regénye, Holdosi Józsefnek, és nem nagyon tudtunk akkor, hogy ez mi ez a szöveg, vagy hát én nem tudtam, s hiába kérdeztem bárkit, nem tudta. És ahogyan voltunk itt számos szöveggel, ami ilyen talán tűrt volt, talán kicsit tiltott volt, vagy legalábbis elhallgatott, szóval így rácsodálkoztunk szövegekre, ilyenkor olvastuk, nem tudom, a Szelinzsennek az Abhegyezőjét, vagy
miért ez Magyarországon be volt tiltva az
nem
Abhegyező?
Volt betiltva, nem, csak...
Nem. De hát nem is volt kötelező olvasmány,
már Amerikában be volt egyébként.
Persze. Nem volt arról szó, hogy egyébként mit tudom én, így beszélgetnénk erről, vagy mit tudom én, micsoda, és akkor ahogyan szükségszerű volt, hogy olyankor abban az nagyjából 16-17 évesen ilyen könyveket találtunk meg, nem, hogy mit tudom én, elolvastuk az összes Kerouakot, ami hozzáférhető volt, elolvastuk elolvastuk az összes Orwellt, 2, bár talán nem is tudom, hogy az Állatfarmat.
Az Állatfarmat volt szerintem.
Igen, talán így, és akkor rácsodálkoztunk ezekre az ügyekre, és akkor mit tudom én, ami volt például amerikai próza, azt próbáltam elolvasni, és akkor elolvastam az összes Updike-ot, meg mit tudom én, és ugyanígy a magyar irodalomban is egy csomó olyan szöveg, mindig azt akartuk, hát akartam, nem is tudom elolvasni, ami valahogy nem jött szóba. Az órákon nem volt, és volt valami...
De honnan tudtad, hogy ilyen létezik?
Hát sehonnan elmentem a könyvtárba, azt, amit nem ismertem, azt kiszedtem.
Aha.
És akkor így találkoztam a Holdosival, és akkor, mikor Szombathelyen lettem főiskolás, akkor ott a Fűszha Balást megkérdeztem, aki nagyszerű tanárom volt. Szerintem sokunk, akik irodalommal foglalkozunk, vagy irodalmárok lettünk, vagy tanárok lettünk, vagy mit tudom én, valószínűleg sokan kötődnek a Baláshoz, nem csak szimplán a sző tanítványai. És akkor a Balást kérdeztem, hogy mi ez a könyv, hogy meséljen róla, és akkor mondta, hogy hát itt lakik a főiskola mögött az utcában ez az író. És akkor így bekopogtam hozzá, elmentem a Jóskához, és akkor bekopogtam, hogy én még sose láttam élő írót, így csókolom a maga neve rajta van. Igen, íróbácsi, csókolom a maga. Igen,
íróbácsinak
igen,
tetszik lenni.
Igen, a maga neve van a borítón, ugye? Így, és akkor alapvetően akkor nagyjából kiderült, hogy a Holdosi József egy nagyszerű fickó, nagyszerű író, nagyon kedves családja van egyébként, és ez azért érdekes, mert Romungró a Holdosi, és a Kányák, és jó néhány szövege még, a Vépi Cigány utca egy metaforizált helyzetét, vagy metaforizált ilyen sztoriait meséli, vagy hát ebből a Cigány utcából rugaszkodnak el ezek a nevezzük mágikus, vagy képzelt történetek. És akkor ez elkezdett egyre jobban foglalkoztatni, tudom én rácsodálkoztam arra, hogy cigányszerzőkről egyáltalán nincsen szó, akkor bementem a Guszti bácsihoz, aki akkor tanszékvezetőnk volt, Láng Gusztáv, kiváló irodalomtörténész, és akkor földobtam a Guszti bácsinak, hogy mi csinálnánk, egy ilyen önképzőkört megszerveznék pár embert, csak akkor foglalkoznánk ilyen kortárs cigány szerzőkkel, és akkor elkezdtem azokat így fölkutatni, a Bari Károlyt, meg a Balog Attilát, meg az Osztolykán Bélát, meg mit tudom én. És akkor így ezzel is foglalkoztam, a Holdosiból írtam az OTDK dolgozatomat.
Na de ez akkor még mindig az irodalmi része volt, ugye?
Hát de irodalmár is vagyok, tehát hogy officially az alapvetően az vagyok.
Csak hogy a romológiánál több, nem?
Hát vagy kevesebb. Azt most nem tudjuk eldönteni ilyen rövid idő alatt.
De te hogy szoktad mondjuk első óra, első három mondata, az nyilván mindig arról szól, nem? Hogy egyetlen ez micsoda?
Hát arról szól, hogy több kérdésünk lesz fél év végére, mint amennyi válaszunk.
Ez az izgi.
Nem tud más lenni. Egy kritikai diskurzus nem tud másmilyen lenni. Szóval, hogy az a helyzet, hogy az a fajta romológia, amelyik abban hisz, hogy a cigányokról, romákról lehet mondani valami eszenciálisan érvényeset, az önmagában a kiinduló pontjában, ebben az eszenciálista kiinduló pontban már elcsúszik a tudományos térből.
De akkor szóval, mire jó most? Akkor így mond inkább ilyen egyszerűen ez az egész.
Arra, hogy megtudunk arról valamit, hogy a romákról, cigányokról milyen elbeszélések születnek. Talán valami olyasmire, hogy az orientalizmus nem a keletről mutat meg valamit, mert olyan, mint olyan, hogy keleti nincsen.
Mert ha hanem, ott vagy, akkor
igen,
az nem kelet.
Hanem azt mutatja meg, hogy a nyugat hogyan gondolkodik az elképzelt keletről. Szóval ez a Roma Studies, mint kritikai diskurzus valójában a romákról, cigányokról szóló elbeszélés hagyomány, gondolkodás hagyomány tárja föl. Ehhez viszonyul kritikusan, vizsgálja az önreprezentációs és reprezentációs stratégiákat.
Várja. De akkor ez egy kicsit nekem...
Bocsánat a kedves hallgatóktól.
Állnak a pirosnál, és nagyon gondolkoznak, hogy most
tovább mondom, de akkor már két kredit.
Kihozhatod?
De úgy is, hogy nem kell visszamondani. Az indexedet kihozhatod.
Nem szeretek vizsgáztatni, persze, hogy úgy.
Szóval csak kicsit ezt nem értem, hogy akkor ez olyan elefántcsontoronyból beszélgetés valamiről. Az érdekelne, hogy mi a gyakorlati haszna. Tehát például mondjuk,
ez a bölcsészet, tudod.
Persze, de annak nincs gyakorlati haszna. Mi is azt tanultuk, csak azért mégiscsak meg lehetne, de nem, akkor erősítünk most egy olyan narratívát, amit nem biztos, hogy akarunk.
De most de én hogy... az utca népének a hangját hallattam.
Szia, szóval, utca népe.
Szervusznak, utca népei, hogy akkor például nektek nem kell terepre menni, megismerkedni, nem. Figyelgetni.
Hát aki terepre megy, az terepre megy. Tehát például a kultúrás antropológusok terepen dolgoznak, az irodalom is terep. Tehát az is terep, hogy én kinyitok egy könyvet, és a könyvvel dolgozom. Mert a könyv maga is konstruál valamilyen valóságot, amihez viszonya van, amiből lehet tanulnunk. Hogy úgy mondjam, azért volna hamis nem terepnek látni ezeket, mert amikor a gyerekek bemennek az iskolába, és olvassák a Kincskereső kisködmönt, és abban találkoznak a báró cigánnyal, akkor az a számukra egy cigány tapasztalat, amelyet fölismernek, amellyel összekancsintanak, amelyen nevetnek, vagy ha találkoznak az Arany János nagyidai cigányokjával, akkor az a számukra egy összekacsintható, megérthető, értelmezhető ügy, amelyben mozgósítódnak sztereotípiák, ezek a sztereotípiák valamilyen módon működnek benne, nyilván eleve egy hozzá kapcsolt előítéletrendet elkezd mozgósítani, igen, azzal kapcsolatba kerül, blablabla, vagy találkozol a Jókainál a sárközi cigánnyal, és akkor már is mozgósítódik valami, szóval, hogy az is terep, hiszen a gyerekek az iskolában ezzel például találkoznak.
Pont ez az érdekes, hogy mondjuk melyik időszakban mi volt a beszéd a cigányokról. Igen. Tehát, hogy mit képviseltek. De engem inkább az érdekel, hogy ezt csak így a magyar irodalmon keresztül nézitek? Vagy más irodalom?
Hát eleve a több eszem megtisztelő, azt hiszem 9-en foglalkozunk Európában egyáltalán a irodalmi reprezentációval így. Tudományelméleti munka a Roma Studiesról meg, mint monografikus tudományos munka nem is jelent meg. Talán az enyém 2020-ban. Összesen. Tehát, hogy az a foglalkoztok, hát...
Mondjuk jó, nekem erről például a cigányzene jut eszembe, meg nyilván azért nekem most azért
komoly
kapcsolódásom van ehhez a cigányzenéhez, mint nyilván a cigányzenészekhez is. De hogy a cigány zenében például ez abszolút fellelhető, hogy ők hogyan ültették át azonnal például más etnikumok melódiáit, vagy akár a ritmusait, és ötvözték össze a sajátjukkal, és aztán abból mi azt mondjuk, hogy cigány zene, de azért fel lehet lelni azt a más hatásokat.
Igen, hát ez a, például a Svanibor Pettannak van egy kiváló monográfia, ez most már 4 kredit, így megyünk is föl, aki le is írja, hogy sőt, csinál belőle ilyen annotált jegyzetet.
De mondd úgy, hogy tényleg utca népe értse.
A Svanibor Pettának van egy könyve, ami a Rom Musicians in Kosovo, szóval a koszovói roma a muzsikusok című könyve, amiben gyakorlatilag azt tárgyalja, hogy a hétköznapok embere, ha meghall egy zenét, akkor elemi biztonsággal tudja azt mondani, hogy cigányzenét hall, vagy nem cigányzenét. És hogy ez egészen furcsa számára, hogy az emberek így kvázi felismerik valamiféle azonosíthatatlan patternek alapján, olyankor is mondjuk, hogyha a Lambada dallamát hallják meg, és megmondják, hogy a Lambada dallamát egy roma zenész játsza, vagy roma zenekar játsza, vagy egy nem roma zenekar játsza, és ennek megy utána, és azt látja, hogy gyakorlatilag nagyon keveset tud mondani arról, hogy mi a fene egyébként ez a zenei tér. Annyit érez etnomuzikológusként a sok-sok ilyen vizsgálat, meg viszonyulás, meg mindenféle alapján, meg nyilván azzal, hogy sok roma és nem roma zenésszel csinál interjúkat. Mit tudom én? Annyit, nagyjából annyit érez ebben az élményben, hogy a zenei dialógusra való akarat, hogy nagyon divers zenékkel való folyamatos viszony, és annak a kreatív folytonos beemelése abba a zenei repertoárba, abba a játékstílusba és a többi, amelyik repertoár már önmagában
van. Sokféle zenei hatás éri őket.
Igen. Tehát sokféle zene, sokféle kortárs zene, azonnali dialógusai, azonnali beemelése, újrarendezése, újraértelmezése és játéka gyakorlatilag az, ami
jellemzőként fölmerülhet. Aha. De egyébként ez szerintem azért van, és aztán szerintem lépjünk tovább majd egy picit, de hogy...
Ma már tartottam 2 előadást, tehát az a baj, hogy egyből visszaesek.
Akkor majd mi beszélünk, de csak pihengessél.
Ha elkezdjük.
Hogy annyira éles a fülük, szerintem alapvetően nagyobb képességük van arra, hogy rögtön mindent fül után eljátszanak, hogy azonnal minden rájuk tapad. Így alakulnak ki a különböző stílusok. Ezek a jegyek, amiket mondasz, hogy mit tudom én, elmegy a... Erre van egy anekdóta, amit egyébként a Farkas Robi mesélt annak idején mindig, hogy... A kávéházi cigány zenészekkel kapcsolatban, hogy mondjuk, mit tudom én, elmegy az XY az operába, meghallgatja mondjuk a Puccinitól a nem tudom, hogy micsodát, majd utána beül a kávéházba, és ott a primás már azt játssza a fülébe.
Igen.
Érted? Pedig lehet, hogy akkoriban volt bemutatva, hogy tudom én, mert egyszerűen azonnal, tehát ők azonnal adaptálják és tudják.
Nyilván az van, hogy a Sárosi Bálint, meg ütemben ezek nagyszerűen leít, Szijjártó Csaba, sokan kiváló történetkutatói, a zenetörténet kutatók leírják, hogy alapvetően az van, hogy az adaptív akarat, ez olyannyira jellemzi a cigányzenekarokat, hogy az európai turnékba általában a többi, a nem cigányzenekarok mindig irigykedve néztek, hogy mi történik, mit tudom én, hogy például 1810-es években azt írja valami francia társasági lap, valami párizsi társasági lap, hogy a cigányzenekar érkezett Magyarországról, akik több mint 200 különböző valcot játszottak. Szóval alapvetően az történik, hogy van egy nagyon nagy repertoár, ha a valcer a keringő, mint olyan európai divat, akkor gyakorlatilag ők a valcnak nagyon széles repertoárját fölszedik, és azzal dolgozik az a zenekar. És így tovább. Szóval, hogy mit tudom én, ez egy ilyen nagyon izgalmas ügy, hogy nem stiláris a kérdés olyan értelemben, nem valamiféle zenei stílust játszik, vagy valamiféle táncműfajt zenél ki, vagy nem tudom micsoda, vagy tánczenei műfajt, hanem sokkal
mindent
inkább...
Mindent adaptál a saját stílusában.
Sokkal inkább ez történik, és ez nagyon izgi.
Nagyon izgi, és azért ezt ne keverjük össze a cigány népzenével.
Viszont így ezt a blokkot lezárva szerintem kérhetünk tőled egy olyan, mert hogy közben mindjárt elmegyünk és hallgatunk egy kis zenét, de azért hadd kérjünk már tőled mondjuk ilyen kedvenc roma költőt, cigányírót, akár zenészt, amit szerinted tök érdemes lenne lapozgatni, meghallgatni.
talán akkor azt mondanám, hogy szerintem lehetne hallgatni váltva mondjuk Django Reinhardt és Kanizsa csillagait mondjuk, és akkor ehhez mondjuk szándékosan mondtam mondjuk a Horváth Zoliékat, talán kevésbé ismert, mint a nagyon kitett nagy olá cigány zenekarok. Talán olvasni sokat kéne tudnom.
Mondjuk egy kezdőnek.
Kéne,
aki nem ismeri ezt a kultúrát ennyire, tehát a lapokon betűkön keresztül.
Akkor talán az kéne, hogy Bari Károlyt, Balogh Attilát, Rafi Lajost, Jónás Tamást, ezeket a nagyszerű költőket ajánlom első körben.
Oké. Zenét fogunk sugározni itt a kettes számrendszerben a Rádiókafén, és Beg Zolival jövünk vissza.